13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij egy interjúban arról nyilatkozott, hogy Ukrajna nyitott a tárgyalásokra Oroszországgal a tűzszünet érdekében, de csak akkor, ha a NATO biztosítja az ország biztonságát. Az ukrán elnök egy podcast interjúban kijelentette, hogy Ukrajna hajlandó tárgyalásokat kezdeni Oroszországgal a tűzszünetről, amennyiben a NATO biztonsági garanciákat nyújt az ország számára, szúrta ki a Mandiner. A műsorvezető a podcastban azt kérdezte, hogy a NATO képes-e fellépni Ukrajna által még ellenőrzött területeken. Zelenszkij válaszában megerősítette, hogy szerinte van lehetőség a diplomáciai úton való előrehaladásra, és bár nem tartja nagy sikernek, ha ez lesz az első lépés a háború lezárásában, úgy véli, hogy a tűzszünethez vezető tárgyalások elindulása nem elképzelhetetlen. Emellett Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára két alapvető feltétel van a béke megteremtésére. Az első az, hogy az országot a tűzszünet után is megfelelő katonai felszerelésekkel lássák el. A második és legfontosabb, hogy Kijev egyértelmű biztonsági garanciákat kér a nyugattól, mielőtt bármi nemű megállapodás születhetne Moszkvával. Mintegy 1700 esethez riasztották 2024-ben a tűzszerészeket, akik összesen mintegy 22 tonna, jellemzően a II. Világháborúból visszamaradt különböző típusú robbanóeszközt, lőszert és katonai eredetű veszélyes anyagot semmisítettek meg tavaly. A Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán a múlt évet értékelő bejegyzésben azt írták, tavaly mintegy 1700 rendőrségi bejelentés érkezett a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, ebből 300 alkalommal volt szükség a soron kívüli intézkedésre. Tavaly a korábbi évektől eltérően nem Fejérbe, hanem Veszprém vármegyébe vonultak legtöbbször a tűzszerészek, 297 esetben Veszprém, 285 alkalommal Fejér, míg 218-szor Pest vármegyéből érkezett a riasztás. A soron kívül végrehajtott tűzszerészműveletek száma 2024-ben ismét a fővárosban és Pest vármegyében volt a legmagasabb. A tavaly hatástalanított és megsemmisített különböző típusú, jellemzően a II. Világháborúból visszamaradt robbanóeszközök ösztömege meghaladta a 22 tonnát. 2024. novemberében a turisztikai szálláshelyeken 1,2 millió vendég, 2,8 millió vendégészakát töltött el. A vendégek száma 17, a vendégészakáké 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 3,8, a külföldi vendégészakáké 15%-kal múlta felül a 2023. novemberit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly novemberben a szezonálisan kiigazított adatok alapján a magán és egyéb szálláshelyeken 17%-kal több vendégészakát regisztráltak, mint egy évvel korábban. A 607 ezer belföldi vendég mintegy 1,3 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 467 ezer vendéget és 978 ezer vendégészakát regisztráltak. Utóbbiak 80%-át szállodákban töltötték el, ahol a vendégészakák száma 7%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel nagyjából 78 milliárd forint volt, folyóáron 24%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál, derül ki a jelentésből. Tavaly a január és november közötti időszakban a turisztikai szálláshelyeken az előző év azonos időszakához képest 5,6%-kal több, összesen 41,3 millió vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek 2, a külföldiek 9,5%-kal több vendégészakát töltöttek el a szálláshelyeken. Az ukrán-magyar határszakaszon 5720-an léptek be Magyarországra vasárnap, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 47 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Összesen 54 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, olvasható az Országos Rendőrfőkapitányság honlapján. A statisztika szerint pénteken 33, szombaton 17, vasárnap 4 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az idéglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 110 hatásértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten, december 23-ától 29-ig a feltartóztatottak száma 163 volt, derül ki a rendőrségi összesítésből.
Az időjárásról.
A gyengén és közepesen felhőség mellett a legtöbb helyen kisüt a nap, az északi középhegységben viszont borult, párás marad az idő, ott fordulhat elő néha gyenge eső. A déli délnyugati szél többnyire megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 7 és 12 fok között, délnyugaton 12 fok fölött, északkeleten 5 fok alatt valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
A messzámom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Mindig elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged.
Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, és boldog új évet is kívánok. Itt van a stúdióban Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet egyetemi docense. A beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot önnek is.
Jó napot kívánok, én is boldog új évet kívánok.
Decemberben mutatták be az átalakuló világrend, az unipoláris pillanat vége című tanulmánykötetet, és ez nem önmagában áll, mert 2013-ban volt egy átalakuló világrend küszöbén című kötet, és a két címből ítélve az ember azt képzelni, hogy itt valami befejezett folyamatról van szó, de a tanulmányok azt mutatják, hogy egyáltalán nincsen semmiféle folyamat befejezve. Egyáltalán mi az a világrend?
Azzal kellene szerintem kezdeni, hogy a világrend az alapvetően egy szabálygyűjtemény. Egy szabálygyűjtemény, egy olyan szabálygyűjtemény, amit fogalmazunk úgy, hogy a nagyhatalmak, azok a nagyhatalmak, akik egy-egy világrend létrehozása érdekében szövetkeznek, ezek szabják meg, ezek megpróbálják betartatni a többiekkel is, mert be tudják tartatni, ez azt jelenti, hogy olyan hatalmi eszközeik vannak, és olyan hatalmi képességeik, amikkel a többieket rá tudják kényszeríteni arra, hogy ezt a világrendet tartsák be, és ennek a világrendnek megfelelően viselkedjenek. És amikor megváltozik ez a világrend, akkor alapvetően ilyen világrendváltásról szoktunk beszélni. Ugye általában akkor változik a világrend, amikor az erőviszonyok megváltoznak. Én 4 ilyen nagy korszakot hadd nézzek fel nagyon röviden. Az egyik az 1913 és 22 közötti időszak. Ez egy ilyen világrendváltó időszak volt az első világháborúval. Az első világháború teljesen új világrendet hozott ki létre. Gyakorlatilag az előző tehát a világháború előtti korszakhoz képest. Az 1938-47 közötti időszak a második világháború. Tudjuk, hogy a második világháború is egy teljesen új, az úgynevezett bipoláris világrendet hozta el, ahol volt egy Szovjetunió a saját szövetségesi rendszerével, volt az Egyesült Államok a saját szövetségesi rendszerével, és volt a világnak egy harmadik része, amely gyakorlatilag mondjuk azt, hogy vagy önállóan próbált meg létezni, de inkább alkalmazkodott a két hatalmi tömbhöz. És utána pedig volt 1988-tól tulajdonképpen 94-ig egy olyan világrendváltás, ahol hál' Istennek már nem volt világháború. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy minden világrend váltás háborúval, vagy világháborúval jön létre, hanem voltak olyan háborúk, amelyek alapvetően mondjuk azt, hogy megváltoztatták, vagy mutatták, hogy hogyan változik a világrend. A 90-es évektől, 91-től gyakorlatilag egy olyan unipoláris világrendről szoktunk beszélni, ugye a maga a kötet is erre hivatkozik, én azért nem szeretem ezt az unipolárist, mert azt gondolom, hogy sokkal jobb egy hegemon világrendről beszélnünk, egy olyan hegemon világrendről, ahol a legerősebb nagy hatalom az Amerikai Egyesült Államok, tulajdonképpen azokat az érdekeit, amit szeretett volna, az simán tudta érvényesíteni a többiekkel szemben. Ez nem azt jelentette, hogy ő uralta a világot, csak ami számára fontos volt. És azt szoktuk mondani, hogy 2018-tól pedig van egy negyedik világrendváltás. Azért 18-at szoktam említeni, mert ugyan vita van arról, hogy mikor indult a világrendváltás. Nagyon sokan azt mondják, hogy 2001. szeptember 11-e már ezt mutatta.
Amikor neki mentek a világkereskedelmi központnak, ami elképzelhetetlen volt korábban
pontosan. De azért alapvetően, ha megnézzük a szeptember 11-ére adott reakciót, akkor még hosszú ideig az Egyesült Államokat nem lehetett megfogni. Tehát az Egyesült Államok el tudta érni, hogy mindenütt, szinte mindenütt az ő kívánalmának megfelelően a terrorizmus legyen az egyik fő ellenfél. Ennek az infrastruktúrát nemzetközileg kiépítsék, a szövetségesek és egyébként azok is, akik nem szövetségesek. Szumma-szumárom, én azért gondolom, hogy 2018, mert Donald Trump akkor hirdette meg a Kínával szembeni kereskedelmi háborút, és ez azt mutatta, hogy most már nem arról beszélünk, hogy Kína potenciális kihívó, hanem Kína ténylegesen egy bizonyos területen kihívó. Nagyjából ezt lehet mondani a dolgokról, és azért szoktam poszthegemoniális világrendről beszélni, maguk egyébként a szerzők közül néhányan ezt hivatkoznak is, mert azt gondolom, hogy nem változott meg annyira a világrendet meghatározó nemzetközi erőviszony, mint azt sokan gondolják. Tehát továbbra is az Egyesült Államok az egyik legerősebb. Tulajdonképpen az egyetlen olyan, aki a legtöbb területen globális ambíciókkal és globális képességekkel rendelkezik. Vannak kihívói, mondjuk van egy kihívója Kína személyében, de Kína sem minden területen még tekinthető még globális nagyhatalomnak. Hadd mondjak mondjuk két olyan területet, ahol szerintem nem globális nagyhatalom. Nem globális nagyhatalom a katonai kérdésekben, még nem képes hadseregeket tenni ide-oda és háborút viselni bárhol. vagy legalábbis a legtöbb helyen, és fenntartani bizonyos területeken hadseregeket, és szerintem még nem globális nagyhatalom a szövetséges rendszert illetően. Kínának nem nagyon vannak olyan szövetségesei, mint mondjuk az Egyesült Államoknak, akár mondjuk a NATO, akár Izrael, akár pedig Korea és Japán. Tehát azt akarom mondani, hogy megváltozott a világrend, de egyelőre azért beszélünk poszthegemoniális világrendről, mert a megszűnt az a lehetőség, hogy az Egyesült Államok hegemon módon viszonyuljon a világhoz, és bármit próbáljon meg érvényesíteni.
Milyen irányba mutatnak az érdekek? Több szerző is felhívja a figyelmet arra, hogy például Kínának nem feltétlenül érdeke az Egyesült Államok rendfenntartó képességét mindenhonnan kiűzni, mert Kínának elsődleges érdeke, hogy a kereskedelem menjen, és ahol ő nem tud még biztonságos útvonalat biztosítani, ott azt az Egyesült Államok csinálja.
Így van. Nagyon fontos azt látni, hogy a világrend addig érvényes, vagy addig tekinti mindenki érvényesnek, az is egyébként, aki létrehozta, amíg neki ez hoz. Abban a pillanatban, ha neki veszteségeket okoz, tehát őt túlságosan megterheli, abban a pillanatban nem biztos, hogy akarja már ezt a világrendet. Ez egy nagy kérdés, hogy a világrendhez, vagy a világrend változáshoz ki, hogy szeretne viszonyulni. Biztosan látható az, hogy az szeretné a legtöbb kihívó, vagy úgy szoktuk mondani, a legtöbb státuszkó megkérdőjelező hatalom elérni, hogy ne egy Amerika diktálta nemzetközi rend legyen. Ne az amerikai szabályok, ne az amerikai gazdaság, ne az amerikai valuta legyen az, és ne az amerikai katonai képesség legyen az, ami döntően meghatározza ezt a világrendet, hanem olyat szeretnének, ahol több pólus is van. Ilyen többpólusú világrend már volt egyébként korábban. Én azt gondolom, hogy a két világháború között például ilyen többpólusú világrend volt. Ott volt az Egyesült Államok az egyik pólus, ott volt a Szovjetunió egy másik, Európában, Európa is egy pólusnak volt tekinthető, és tulajdonképpen a távol-keleten is Japán egy olyan pólusképző erő volt, aki meghatározta ezt az egész történetet. A nagy kérdés szerintem valóban az, hogy mihez fog ez elvezetni, és milyen úton. A Kínának egyértelműen az egyik fő célja valóban az, hogy minél többet nyerjen abból a világrend változásból, ami most zajlik, és minél kevesebb teher nyomassza a világrend fenntartásáról. Ezt egyébként látjuk, ugye? Látjuk egy csomó helyzetben, hogy a világrend az egy szabályrendszer is, és amikor intézmény szabályrendszer is mögötte álló gazdasági rendszer, és azt látjuk, hogy kérem szépen az a liberális szabadkereskedelem, ami nagyon sokat hozott az Egyesült Államoknak, és tulajdonképpen mondjuk azt, hogy a nyugati féltekének, vagy a nyugati világnak, az egyre inkább Kínának hozza tulajdonképpen a forrásokat, a pénzt és a gazdagságot.
Jó, tehát ebből következik a következő kérdés, hogy Kína ezt a jelenlegi szabályrendszert akarja a maga képére alakítani, anélkül, hogy az egészet felrúgná, mert hát ennek köszönheti a sikereit, vagy egy teljesen új szabályrendszert akar újraírni a nulláról?
Nem gondolom, hogy lehetséges újraírni a nulláról a szabályrendszereket. Az nagyon ritka alkalom, amikor annak a valamilyen hatalmas nagy háborúnak, kataklizmának kell történnie, hogy teljesen újonnan induljon újra. Talán ilyennek volt tekinthető, de ez sem igaz teljesen, ilyennek volt tekinthető a második világháború után. Ott ugye az ENSZ jött létre, hát az Egyesült Nemzetek Szervezete, amit gyakorlatilag öt antifasiszta nagy hatalom hozott létre, az öt legerősebb hatalom, az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Kína, Nagy-Británia és Franciaország. Ők voltak azok, akik gyakorlatilag a nemzetközi fasizmust, tehát beleértve ebbe Németországot és Japánt legyőzték. De ott is volt egy előzménye. Tehát azt lehetett látni már a két világháború között, hogy egyfajta világszervezetet, ami, ami a globális problémákkal foglalkozik, ami a nemzetközi rendszernek azokat a kérdéseit szabályozza és irányítja, amik mindenki számára kulcsfontosságúak, itt egyébként a kereskedelemről van szó, a vámokról, a közlekedésről, stb. Azok olyan, hogy mondjam, intézményeket igényelnek, ami gyakorlatilag fogalmazunk úgy, hogy a nemzetközi rendszer együttműködésén zajlik. Ez szerintem nem változott meg. A Kína nagyon sok területen a nemzetközi együttműködésben és a nemzetközi együttműködés területén hát érdekelt.
Hivatalos kommunikációja minden nap elmondja, hogy az együttműködés, a konnektivitás,
hogyne,
a
persze, kapcsolatok mindenkinek van, legyen de jó, azért, win-win de azért szituáció. Nagyon fontos, hogy azt kell látni, hogy a kínai gazdaságnak gyakorlatilag kereskedelmi kapcsolatokra van szüksége. És olyan országokat nem nagyon szeret, akik tulajdonképpen protekcionista politikát folytatnak, mondván, hogy a kínai kapitalizmus az nem klasszikus értelembe vett kapitalizmus, az egy olyan államkapitalizmus, ahol a kínai állam megsegíti a saját vállalkozóit, megsegíti a saját multinacionális cégeit, és ennek megfelelően nem az a szabályrendszer, ami például az Európai Unióban érvényesül, vagy amit az Egyesült Államok akar érvényesíteni. Ilyen értelemben szerintem Kína, meg mindenki azt a szabályrendszert, ami kedvező számára, azt szívesen fenntartaná, és azt, ami nem kedvező számára, azt szívesen megváltoztatná. Mindenki ezt akarja csinálni egyébként. Ebben szerintem nincs különbség se a status quo védő, se a status quo megkérdőjelező hatalmak között. Itt inkább legfeljebb az lehet a különbség, hogy az az értékrend, amit például, mert minden egyes világrendnek értékrend alapúnak kell lenni, ez egy nagyon fontos. A szövetségek, azok nem kizárólag a világrend szempontjából a szövetségek nem kizárólag érdek alapúak, ott valami fajta érték is van. Ha más nem, akkor azt mondjuk a szabad piac. Az, hogy szabályozott legyen valami, az, hogy a nemzetközi jogot tarts be, és láthatóan nagyon sok országban, ahol azt gondolják, hogy a nemzetközi jog nem volt azok rájuk. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak, hogy óriási balhé volt abból, hogy Kína mesterséges szigeteket hozott létre gyakorlatilag a dél-kínai tengeren, és azt mondta, hogy az a sziget, az az én területem, ettől 250 tengeri mérföldre az én gazdasági övezetem. Ilyen és ugye a Nemzetközi Bíróság pedig azt mondja, hogy hát így ezt nem lehet csinálni, mert akkor elkezd mindenki különböző mesterséges szigeteket építeni, és teljesen felborul a dolog. Tehát azt akarom mondani, hogy a szabályok megtartása és megváltoztatása az ilyen értelemben szerintem az egyik fő törekvés, és mindenki a saját érdekeinek megfelelően. Intézményileg is egyébként hasonlóképpen látjuk a dolgot. Ugye azt nagyon régóta tudjuk, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának 5 állandó tagja nagyon sok mindenben már nem ért egyet. Nagyon rossz a kapcsolat mondjuk az Egyesült Államok és Oroszország között, nem túl jó egyébként az Egyesült Államok Kína között, ezért gyakorlatilag egy csomó mindent nem az ENSZ irányít. Viszont mivel szükség volt gyakorlatilag, fogalmazzunk úgy, hogy olyan intézményekre, vagy inkább egy olyan összefogásra, ami a szabályrendszer, a világrend szabályrendszerének megerősítését jelentette, ezért jött létre a G7-ek, a G8-ak, a G20-ak. Ezek mind-mind olyan intézmény kezdeményezések, amik azt mondták, hogy őket is vonjuk be, hogy a mi érdekükben cselekedjenek. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kell látnunk, hogy a megváltoztatás igényével lépnek fel globálisan, és ami nagyon fontos, regionálisan is. Tehát például, hogy mást mondjak, mondjuk Irán az egyik olyan egyenesen status quo megkérdőjelező hatalom, aki egyébként mondjuk 2000-től egyértelműen hát a nemzetközi politikában olyan státuszra és olyan szerepre tett szert, hogy ő lett az egyik meghatározó hatalma annak a közel-keletnek, ahol egyébként korábban mondjuk Szaúd-Arábia számított nagyhatalomnak, illetve Izrael számított hatalomnak, mert van atomfegyvere, és hasonlóképpen azt látjuk, kötetben is szerepel, hogy Törökország szerepe például, hogy felértékelődött az utóbbi időszakban.
De mennyit számít a katonai erő a világrend átalakításában? Közül a kötet egy érdekes térképet, 2022-es adatokkal az Egyesült Államok katonai kiadása egymaga több, mint az utána következő 9 állam katonai kiadásainak összege. Igaz, azt is mondja, hogy a kínai meg az orosz az egy becsült adat.
Így van, nem nagyon fontos, hogy ki mennyit fordít katonai kiadásra, de szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy ebből a költésből mekkora hányad esik arra, hogy tulajdonképpen kivetítési képes, erőkivetítési képességekkel rendelkezik.
Ez azt jelenti, hogy megmutatom, hogy ha akarnám, tudnám?
Nem csak ezt jelenti. Azt jelenti például, hogy kinek hol vannak katonai támaszpontjai. Ha megnézzük, ma a legtöbb katonai támaszpont nemzetközileg gyakorlatilag az Egyesült Államok rendelkezik. Tegnap olvastam, hogy Honduras például azt mondja, azt hiszem Hondurasról van szó, de bármelyik egyébként dél-amerikai ország is lehetne, ahol katonai támaszpontja van az Egyesült Államoknak, hogy ő föl fogja mondani egyébként azt a katonai támaszpontot, amennyiben a hondurasi migránsokat vissza fogják küldeni Hondurasba. Ez például azt mutatja, hogy kérem szépen, megváltozhat az a státusz quo. Tehát van, amikor kitessékelik, vagy van, aki elveszti, vagy van, aki, hogy mondjam, megnöveli, vagy csökkenti a katonai jelenlétét. Az egyértelműen látszik, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen Barack Obamától kezdve elkezdte a stratégiai túlterjeszkedését visszavonni. Ugye Obama befejezte az iraki háborút, gyakorlatilag a 10-11-es arab tavasz következményeként lényegében az Egyesült Államok visszavonult, visszalépett egyet, és a szövetségeseire hagyta a térséget. Azt lehet látni, hogy ugye kompromisszumot kötött, egyébként üzletet kötött tulajdonképpen Donald Trump a tálibokkal, és kivonult az Egyesült Államok Afganisztánból, mert egész egyszerűen azt látták, hogy túl terjeszkedett az Egyesült Államok. Nem, kiderült, hogy nem olyan fontos az Egyesült Államok globális stratégiájában, mondjuk egy Irak, egy Afganisztán, mint korábban ezt gondoltuk. Tehát én azt gondolom, hogy a kiadások mellett az is kulcsfontosságú, hogy kinek mekkora nemzetközi katonai lábnyoma van, és ezt leginkább egyébként a katonai támaszpontok száma alapján tudjuk megítélni, és ilyen szempontból például az, hogy Szíriában fennmarad-e a két katonai támaszpontja a Oroszországnak, az egy kulcsfontosságú kérdés.
De például, amikor az Egyesült Államok egy területet felhagy, mint mondjuk Afganisztánt, akkor az Egyesült Államok ellenfelei felhőtlenül örvendeznek? Hát olvastam a kötetben, hogy Kína például nem nagyon örült annak, hogy az amerikaiak onnan kivonulnak, mert akkor a káosz az ő nyakába szakad.
Abszolút, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye az, hogy fenntartok egy világrendet, az azt is jelenti egyébként, hogy a szabályszegőket én büntetem meg, és én kérem számon, sőt, én kényszerítem rá őket. Ez nagyon sokszor katonailag.
És az én katonáim halnak meg.
És pontosan az én katonáim halnak meg, az én katonáim tartják fenn a rendet, az én katonáim a békefenntartók, stb. Ez egy teher, egyértelmű, ez költség. Csak nézzük meg, hogy milyen vita van Európában abból, hogy Donald Trump stábjából azt bírták, hogy mondjam, mondani többen, hogy rendben az orosz-ukrán háború úgy fog befejeződni, hogy lesz egy 1400 vagy 1200 kilométeres demarkációs vonal, és azt bizony európai katonáknak kell majd fenntartani.
És az európai politikusoknak otthon el kell magyarázni, hogy Hans, Jürgen, meg Feri mit fogod
csinálni. Pontosan, és hogy miért kell nekünk azért fizetni. Hiszen ennek a fenntartása bizony pénzbe kerül. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy gyakorlatilag az egy nagyon fontos hogy tekintünk erre a visszavonulásra, a stratégiai visszavonulásra. Az ellenfelei szerintem, pontosabban inkább azt mondanám, hogy az ellenfelei azok, akik nem érdekeltek mondjuk az afganisztáni rend fenntartásában, vagy nem környékbeli országok, azok alapvetően úgy élik meg, hogy lám-lám elvesztette az afganisztáni háborút az Egyesült Államok. Lám-lám elvesztette az iraki háborút, ami stratégiailag szerintem igaz, katonailag nem feltétlenül, mert itt inkább arról szólt a történet, hogy Joe Biden, aki egyébként már ellenezte, amikor alelnök volt, tehát amikor Obamának az alelnöke volt, nem akarta, hogy tovább küldjünk katonákat Afganisztánba, azt mondta, hogy ott egyetlen dolgot akartunk elérni, Osama Bin Laden kellett levadászni, innentől kezdve felejtsük el ezt az egészet, mert az alapvetően egy ostobaság, hogy mi úgy gondoljuk, hogy majd a Loya Jirga, meg egyáltalán az afganisztáni társadalom ilyen rémdemokratikus társadalom lesz. Nem jó, abszolút hibás a kiinduló pontunk. Tehát azt akarom mondani, hogy elég világos volt, hogy amikor Joe Biden lett az elnök, hogy ő az egyik legfontosabb feladatának az Afganisztánból való kivonulást rendezni. Tehát az egyik, az egy ilyen vereségpercepció, hogy akkor most, ugye az Egyesült Államok már azt sem tudja, csak ide
a Szovjetunió se tudta.
Így van, tehát egyébként ez kétségtelen, hogy Afganisztán abba beletört a briteknek, a szovjeteknek és az amerikaiaknak is a bicskája, de én amit akarok hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag azért ez elmegy egész odáig, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt a herd, hogy itt ilyen a nyugatalkonyáról van, Spengleri nyugatalkonyáról van szó, hogy itt gyakorlatilag az Egyesült Államoknak már vége van, mint a botnak, lehet, hogy már tartós tejet sem érdemes az amerikaiaknak venni, mert már semmi nem. Én nem tartozom közéjük, én azt gondolom, hogy ezek mind-mind nagyon végig gondolt dolgok, mind-mind nagyon fontos dolgok, és mind-mind annak a felismerését jelentik, hogy az Egyesült Államok stratégiáját meg kell változtatni, meg kell erősíteni az Egyesült Államok képességeit, és mivel itt egy nagy hatalomról van szó, ezt elég régóta, hogy mondjam, csinálja. Tehát az például, hogy Kína az egyik globális kihívója lesz az Egyesült Államoknak, az szerintem a 90-es évektől elég világos dolog volt, ahogy Kína elkezdett fölfelé menni. Ennek megfelelően én, ja, és nagyon fontos, hogy visszatérjek és válaszoljak, igen, mindazok, akiknek a nyakába hult gyakorlatilag az afganisztáni probléma, hogy ott egy tálib rendszer jött létre, hogy ott gyakorlatilag egy olyan rendszer jött létre, ami hát nem tudjuk, hogy mit fog csinálni, hogy ott gyakorlatilag nem tudjuk pontosan, hogy a terrorizmus az mennyire fog nemzetközi, mennyire lesz nemzetközi, hogy nem tudjuk pontosan azt, hogy ez a tálib rendszer mit akar. Látjuk azt, hogy a tálibok és a pakisztániak háborúznak gyakorlatilag, ilyenre nem nagyon került sor, hogy az afgánok és a pakisztániak gyakorlatilag háborúznak a határon. Szumma-szumárom, ez azt jelenti, hogy azt a feladatot, ami ilyen csendőri feladat, ami ilyen katonai, stabilizáló feladat, azt most másnak kell végrehajtania, és ez bizony terhet jelent. Olyannyira terhet, hogy nem is mindenki bírja ezt. Afganisztán helyett szerintem sokkal jobb például a Kaukázus. Ha megnézzük, azt látjuk, hogy az, ami a világ legtermészetesebb dolga volt a 90-es években, hogy a Kaukázusban ott a legfőbb szereplő az Oroszország. Oroszország gyakorlatilag úgy játszott ott a Kaukázus beli posztszovjet államokkal, ahogy akart. Ez alapvetően változott meg. Oroszország nem volt képes megvédeni tulajdonképpen az egyik legfontosabb szövetségesét, Örményországot, a karabahi kérdésben. Ott, ha most megnézzük, hogy kinek van óriási befolyása, akkor két országot érdemes megemlíteni. Az egyik Azerbajdzsán, aki nagyon gazdag ország lett, mert gyakorlatilag egy olajtermelő ország lett, ráadásul olyan olajtermelő, a gáztermelő, aki, hogy mondjuk, akit azok is elfogadnak, akit egyébként az orosz gázt meg olajat nem akarják esetleg megvenni, és a másik pedig Törökország.
könyv, ez több forgatókönyvet is felvázol a lehetséges jövőre nézve, marad ez az amerikai poszthegemoniális világ, lehet egy multipoláris rendszer, meg visszatérhetünk egy bipoláris rendszerbe, amit már egyszer megtapasztaltunk, ez a hidegháború ideje volt, két nagy főnök, és mindenki más igazodik ahova tud, vagy ahova muszáj neki. Mit kell figyelni ahhoz, hogy láthassuk, hogy melyik felé mozdulunk? Országokat? Politikusokat? Háborúkat? Katasztrófákat? Mit?
Azt gondolom, hogy folyamatokat érdemes nézni. Azokat az erőviszony változásokat, vagy azokat a változásokat, amik az erőviszonyba bekövetkeznek. Az egyik nagy kérdés például az, hogy az Egyesült Államoknak sikerül-e gyakorlatilag átmentenie és irányítani azt a változást, ami most zajlik. Mert ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy gyakorlatilag a poszthegemoniális rendszer az azt jelenti, hogy a legtöbben egyetlen dolgot akarnak, az Amerikai Egyesült Államok befolyását jelentősen csökkenteni. Ahogy csak tudják. Ebben egyébként bizonyos értelemben még a szövetségesei is érdekeltek. Különösen akkor, ha például egy olyan kormány kerül hatalomra, vagy olyan elnök kerül hatalomra gyakorlatilag. Az Egyesült Államokról, mint Donald Trump, akiről nincsenek jó véleménnyel, és akiről nincsenek jó emlékei gyakorlatilag például az európaiaknak. Tehát én azt gondolom, hogy a folyamatokat érdemes, és tény, hogyha a gazdasági folyamatokat nézzük, akkor a nyugat, ebben belül egyébként az Egyesült Államok és az Európai Unió, az Európai Uniót gazdaságilag vehetjük egynek, veszít a GDP termelő képességéről. Egyre nagyobb arányban Ázsia, ezen belül Kína az, aki a nemzetközi GDP-t megteremti. De ez nem biztos, hogy mindig így fog maradni. Nagyon nagy kérdés például az, hogy abból a gazdasági problémából, vagy azokból a gazdasági problémákból, amiben Kína szembesül, az abból hogy fog kijönni. Kínának nagyon komoly gazdasági problémái vannak, különösen azért, mert át kéne térnie egy kereskedelemből és gyakorlatilag külkereskedelemből élő gazdaságról, egy belső fogyasztásra alapuló gazdaságra. És ez nem egy egyszerű történet, mert ez azt jelenti egyébként többek között, hogy nagyon erős középréteget kéne létrehoznia, egy fogyasztóképes középréteget, de a fogyasztóképes középréteg meg politikailag nem mindig olyan pozitív élmény egy pártrendszer, vagy mondjuk egy diktatúra esetében, mert ezek a középrétegbe tartozó emberek, ezek egy idő után, fogalmazunk úgy, a saját politikai érdekeiket is szeretnék érvényesíteni, és az nem biztos, hogy egybeesik a vezetőkkel. Én azt gondolom emellett, hogy azt is világosan kell látni, hogy a folyamatokat azért érdemes jobban figyelni, mint az eseményeket, mert itt van például az orosz-ukrán háború. Az orosz-ukrán háborúban mindenki azon gondolkodik, hogy hú, akkor ki lesz a győztes. De hát azt ismerjük például, hogy van egy olyan fogalom, hogy pirruszi győzelem, ugye az ókorból, hogy ugyan győztek, de annyira meggyengültek, hogy utána nem voltak tényezők a későbbiekben, és ez egy picit hasonlít erre a helyzetre. Ugye az egyik legfőbb folyamat, amit lehet látni az orosz-ukrán háborúban, az szerintem az, hogy az a képünk, ami Oroszországról az erőviszonyok területén belénk égett hosszú időszakon keresztül, az nagyon erősen megváltozik.
22-ben azt hittük, hogy ez egy napig fog tartani.
Pontosan. Azt hittük, hogy nem lesz háború, azt hittük, hogy nem lesz ellenállás. Azt hittük, hogy nem lesz ilyen hosszú ellenállás. Most 3 éve megy az a háború, februárban lesz ugye 3 éve, és nagyon-nagyon kérdéses az, hogy befejeződik és be lehet-e fejezni. Nagyon egyszerűen azért, mert például, hogy más ne mondjak, azok a célok, amiket egyébként 21-ben vagy 22 elején Vladimir Putyin megfogalmazott, azokat nem érték el. Még nem tudták a Donbaszt sem elfoglalni. Most nem is beszélve azokról, amiket időközben már jogilag ugye magukhoz tartozónak hát deklaráltak. Tehát azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a látszat, ami most mutatkozik, hogy akkor most 20%-át mondjuk Ukrajnának elveszi Oroszország, és ekkor győztesnek kiáltható ki, hogy ez állítható. Ne felejtsük el, nagyvárost gyakorlatilag nem sikerült Mariupolon kívül elfoglalnia ennek az orosz hadseregnek. Annak az orosz hadseregnek, akik egyébként végig azt, hogy mondjam, kommunikálta magáról, hogy én a hagyományos fegyverzetben is óriásit tudok alkotni, rakétatechnológiában csúcson vagyok, és alapvetően atomütőerőm fantasztikus, és akkor azt látjuk, hogy ez a hadsereg nem képes mondjuk a Európa egyik legszegényebb nemzetét, az ukránt lelépni, hanem ez az ukrán ellenállás, nagyon fontos, ukrán ellenállás nyugati támogatással, ez 3 éve kitart. Jó, most ebben az évben emlékeim szerint 1400 négyzetkilométert megszereztek az oroszok. Ez volt valóban 21 óta az egyik legfontosabb, vagy legnagyobb nyeresége, de hát ezért a stratégiai helyzeten ezért nem változtat.
De Ukrajna érdeke világos honvédőháborút folytat. Oroszország érdeke világos, meg akarja szerezni Ukrajna lehető legnagyobb területét. Mi a nyugati érdek az orosz-ukrán háborúban? Egyáltalán van-e egy nyugati érdek?
Szerintem nincs egy nyugati érdek. Van természetesen egy nagyon fontos. Az egyik legfontosabb, ami közös nyugati érdek, az, hogy a szabályszegő ne jutalmazzuk. Hiszen gyakorlatilag, amikor Oroszország elkezdte ezt a háborút, akkor a hatályos nemzetközi jognak egy halom előírását, szabályát is saját maga által vállalt szabályozat is megszegte.
Érdekes, hogy a könyv szerint ezt a nézetet Kína is osztja. A terület sérthetetlen.
Így van, a terület sérthetetlen, abszolút, de mégis ugye Kína is hát kettős kötöttségű hős, hogy így fogalmazzak. Az azt jelenti, hogy igen, de bizonyos helyzetben azért ez felülírja, ha az Egyesült Államoknak ez kellemetlenséget tud okozni. Tehát gyakorlatilag ugye Kína minden olyan konfliktus szívesen tart fenn, ezért nem szerette ez egyébként azt sem, hogy kiment Afganisztánból, ami lefoglalja az Egyesült Államokat, különösen katonailag lefoglalja, vagy úgy, hogy ő maga harcol, vagy úgy, hogy neki kell támogatnia, mert ebben az esetben a kínai elképzelés szerint kevesebb figyelmet, kevesebb energiát tud fordítani arra, hogy megfékezze, hogy visszatartsa Kínát. Tehát Kína tulajdonképpen az egyik legfontosabb feladatának az Egyesült Államoknak a gyengítését tartja, és azt gondolom, hogy ez a kínai logikának teljesen megfelelő történet. Nem teljes meggyengítését természetesen, mert gyakorlatilag azért azt a Kína is látja, hogy az Egyesült Államok gazdasága kellőképpen nagy gazdaság ahhoz, technológia területén meg különösen erős, hogy ezt a világgazdaság és a kínai gazdaság is hát megérezze, hogy ott valami probléma jelentkezik. Hasonlóképpen azt gondolom, hogy Kína gyakorlatilag egyfajta Amerika ellenes szövetségesként tekint Oroszországra, és azt mondja, elfogadja Oroszországnak azt az álláspontját, hogy itt a kollektív nyugattal áll szembe, és amíg az Egyesült Államok és a nyugat el van foglalva Ukrajnával, addig sem fog foglalkozni mondjuk a dél-kínai tengerrel, a dél-kínai tengernek a szigetvitáival, vagy nem fog talán annyit foglalkozni egy tajvani kérdéssel, ami Kína számára egy kulcskérdés. Tehát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag az, hogy ki mit hirdet, az ilyen szempontból rugalmas történet. Mindenki azért a nemzetközi jogot és a nemzetközi szabályokat azt a saját hát érdekei szerint akarja alakítani. Ez volt egyébként jellemző az Egyesült Államokra is tulajdonképpen. Ami az Egyesült Államokat illeti, ott szerintem az ukrajnai történetnek üzenetértéke van. Azt szoktuk mondani, hogy az ukrajnai háború az egy világrendháború, és arról szól az a tétje, hogy ki fogja és hogyan fogja irányítani a következő világrendet. Ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor azt mondhatnám, hogy két nagy álláspont áll egymással szembe. Az egyik, amit Oroszország, és tulajdonképpen Kína is, hát fogalmazunk úgy, hogy támogat, hogy vissza kéne térni az érdekszféra politikához, ahol arról szól a történet, hogy vannak nagy hatalmak, akiknek a biztonsági igénye az diktálja, hogy érdekszférát hozzanak létre. De ilyennek tekintik például a NATO-t, amit arra mindenki ugye azt mondja, hogy az Egyesült Államok érdekszférája. Én úgy gondolom, hogy nem teljesen így van.
De az oroszok is így tekintik, amikor a NATO feléjük terjeszkedik,
abszolút,
az náluk az egy biztonsági fenyegetés.
Abszolút, így van, az teljesen. A különbség inkább arról szól, hogy ez egy érdekszféra politikához vezet, vagy pedig egy befolyási övezet politikához. A kettő között óriási különbség van. A befolyási övezet az gyakorlatilag azt jelenti, hogy én megpróbálom befolyásolni azt a területet, mert ez a természetes, amit én szövetségési rendszeremnek tekintek, de a kisállamoknak is megvan a lehetősége és joga, hogy azt mondja, hogy ezt akarom, vagy azt akarom. Eldönthettük mi, például Kelet-Közép-Európában, akarunk-e a NATO és az Európai Unió tagjai lenni?
Népszavazás volt.
Népszavazást csináltunk. Eldönthette a Nagy-Británia azt, hogy akar-e az Európai Unió tagja maradni, vagy nem akar. Nem akar, kiléphetett belőle. Tehát azt akarom mondani, az érdekszférában ez a választási lehetőség nincs benne. Itt gyakorlatilag ugye az érdekszféra arról szól, hogy a világ vegye tudomásul Oroszországnak azt az igényét, hogy ő nem csak Ukrajna egy részét, ő teljes Ukrajnára vonatkozóan igényt tart arra, hogy az ő érdekszférájába tartozzon. Ez azt jelenti, hogy hozzá lojális, hozzá vele baráti ország, vagy hát rezsim kerüljön hatalomra, és aki ezt ellenzi, azt ő ellenségnek tekinti, és úgy gondolja, hogy joga van megbuktatni. Tekintettel arra, hogy hát nem jó dolog, hogy gyakorlatilag Ukrajna egyre inkább a nyugathoz akar csatlakozni. És azt gondolom, hogy ilyesmin gondolkodik egyébként Kína is, aki azt mondja, ha nem is ennyire hangosan, de azért érzékelteti, hogy a dél-kínai tenger az a kínai népköztársaság természetes érdekszférája. És ezt jó, ha mindenki tudomásul veszi. A kisik azért, mert ha nem veszik tudomásul, akkor háborúba keverednek Kínával. A nagyok pedig azért, mert egész egyszerűen Kína gyakorlatilag enélkül, az érdekszféra nélkül nem tudja magát ellátni. Itt jön, ez egy nagyon fontos kínai ellátásban, vagy a kínai ellátási láncokban, kereskedelemben, stb. Azt gondolom, hogy nem mindegy. Nagyon egyszerűen megfogalmazva azt szokták mondani, hogy kérem szépen, a fő kérdés az, hogy demokratikus országok lesznek-e a meghatározói a jövő világrendjének, vagy az autoriter rendszerek lesznek a meghatározói a jövő világrendjének, és nagyon sokan azt gondolják, hogy kérem szépen az autoriter rendszerek lesznek, mert azt látjuk egyébként, hogy az autoriter rendszerek jobban megértik egymást. Hogy más nem mondjak, Csádból most fog eltávozni a Franciaország, ahol egyébként azt mondják, hogy nem baj, majd jön mondjuk Kína, vagy jön Oroszország, mert ott nincs olyan gondunk, hogy azt mondják, hogy jó, de jó lenne, ha csinálnátok már egy demokratikus választást, mert mi nem akarunk demokratikus választást csinálni, stb. Tehát azt akarom mondani, hogy ez is egy döntő kérdés, és én azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez fog eldőlni az ukrán háborúba. Ezért az Egyesült Államok bármelyik elnökének olyan politikát kell folytatnia Ukrajnával kapcsolatban, függetlenül attól, hogy szereti vagy nem szereti, amivel üzen az összes kihívójának. Mert mi történhet? Az történhet, hogy fogja magát Donald Trump, azt mondja, vigyétek, tiétek Ukrajna. Nem érdekel bennünket. Ez a...
Nem a mi háborunk.
Nem a mi háborunk, kész, ennyi. Ezt azért nem teheti meg, mert ez nagyon fontos üzenet lenne a saját szövetségeseinek. Többek között európai szövetségeseinek, többek között olyan európai szövetségeseinek, akik egyébként mindent teljesítenek, abból túl teljesítek egyébként azt, amit Donald Trump követel, mondjuk egy Lengyelország számára, ahol 3,1%, majdnem 4%, de mondjuk inkább 3,1-3,2, de ha különböző egyéb dolgok, majdnem 4% már a védelmi kiadás, és akik tényleg oda teszik magukat, nem csak abban, hogy fegyverkeznek, hanem ráadásul még amerikai fegyverekkel is, vagy amerikai szövetségesek fegyvereivel fegyverkeznek, tehát még bizniszt is csinálnak ebből az egész történetből az Egyesült Államok számára. Tehát nem mindegy, hogy mit üzen, és ugyanígy nem mindegy az, hogy mit üzen a kihívóknak. Mert ha azt üzeni, hogy kérem szépen, csak 3 évig kell háborúznom, és utána az Egyesült Államok azt mondja, hogy vigyed, akkor mindenki megfogja maga a kis Ukrajnáját keresni, és elkezdi annak a 20%-át elfoglalni, és majd akkor meglátjuk, várjuk azt, hogy mikor jönnek, és mikor javasolnak nekünk valami olyasmit, hogy akkor vigyétek nyugodtan. Tehát én azt gondolom, hogy ezt világosan kell látni az Egyesült Államok esetében. Más Európa érdeke. Európa alapvetően 2 dolog miatt... Fogalmazunk úgy, hogy került nagyon nehéz helyzetben. Az egyik egy nagyon egyszerű történet, Európa nem tudta elengedni azt a folyamatot, ami gyakorlatilag a második világháborúval, de még inkább egyébként 91-el következett be, nevezetesen, hogy az európai biztonság egyik fő szavatolója az Egyesült Államok.
Kényelmes dolog volt ez.
Abszolút, hát kérem szépen, ez tette lehetővé azt, hogy Európa az egyik legfontosabb exportcikkét létrehozza, ez a jóléti állam modellje. Európát azért szeretjük, mert jólét van benne. Európához azért akartunk csatlakozni, mert jólét van benne. Nem gondolom, hogy kelet-közép-európai társadalmak olyan nagyon foglalkoztak volna a demokráciával tekintettel, hogy nem volt erős tapasztalatuk sem.
Szabott munkaidő, erős szakszervezetek, pontos, egészségügyi pontos, ellátás, szociális pontos, ellátás,
pontosan, jóléti állam. Ez mindenkinek nagyon tetszett, ez az egész történet. A másik nagyon fontos, hogy elfelejtettük azt, hogy háború is lehet. Gyakorlatilag nem figyeltünk oda a védelmünkre. Az első alkalom, amikor elkezdtünk odafigyelni, az érdekes módon Donald Trumphoz fűződött.
Szólt, hogy nem fogja finanszírozni.
Pontosan. Pontosan. És ugyan ez nagyon sok mindenki nem ennek a megjegyzésének nagyon sok mindenki nem örült. A biztonságpolitikai szakértők, a kelet-közép-európai biztonságpolitikai. Én magam nagyon lelkesebb voltam. Mert azt gondoltam, hogy Európa a védelmi kiadásainak növelése nélkül nem fog politikai vagy geopolitikai tényezővé válni. Különösen azért nem, mert van egy óriási hátránya az európaiaknak. Nevezetesen, hogy az Európai Unió nem állam, ez azt jelenti, hogy soha nem lesz közös hadserege. Olyan közös hadsereg, amilyen mondjuk a bizottság, tehát amikor nem arról beszélünk, hogy Pisti, meg Andrzej, meg Karol, meg nem tudom, François megy, mint francia, német, cseh, lengyel vagy magyar katona, hanem mint európai katona szerepel ott. És ez a hadsereg az európai érdeket, nem a nemzetállamok érdekeit, hanem az Európai Unió érdekeit nézi. Ilyen hadserege szerintem nem lesz, mert a 27 tagállamnak annyira különbözőek a stratégiai érdekei. Ennek megfelelően ugye az a tényező, hogy az érdekszféra politika esetében döntő szerepe van a háborúnak és az erőnek. Ott arról szól a történet, hogy kényszerítsük rá a kicsiket arra, hogy vegyék tudomásra. Ezt láttuk a bipoláris világban. Hát ezt láttuk azt, hogy gyakorlatilag mindenütt nagyon fegyelmezett kis, szövetségési rendszer jött létre. Gyakorlatilag ez volt az Varsói Szerződés és a NATO mindenütt. És tudnám sorolni, vagy tudnánk mindketten sorolni azokat a helyzeteket, amikor mindenfajta szabadság, meg demokrácia, meg diktatúra, megbuktatás félre lett téve azért, hogy a status quo ne változzon. Akár Görögország esetében, akár 56 esetében, akár 80-81 esetében Lengyelországban. 56 természetesen Magyarországra vonatkozott. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy gyakorlatilag az Európai Unió és az európai országok elszalasztották azt a lehetőséget, hogy egy picit odafigyeljenek a saját védelmi képességükre. 16-ban kezdődött el egy változás, és ennek megfelelően sokkolta őket az, hogy 22. februárjában mi történt. Hadd tegyem hozzá, nem csak az sokkolta őket egyébként, hogy háború lett, hanem szerintem legalább ennyire sokkolta őket, hogy Oroszország nem volt képes lelépni az ukránokat. Ez nagyon sokakban egy olyan képet alakított ki, hogy van mit keresni Európának és az Európai Uniónak. Hogy gyakorlatilag, ha az Európai Unió vagy a NATO tagállamok kellőképpen felfegyverkeznek és kellő katonai képességre tesznek szert, akkor ha nem is Európai Unióként, de NATO-európai szereplőként egy olyan elrettentő képességgel fognak rendelkezni, ami figyelmezteti az oroszokat, hogy nem érdemes.
De ma van ilyen elrettentő képessége az Európai Uniónak?
Ma olyannyira nincs, hogy nem csak, hogy a hadseregeink nem nincsenek ilyen kondícióba, hanem gyakorlatilag az európai védelmi ipar nem képes annyit termelni, mint például amennyire szükség lenne mondjuk Ukrajna támogatásához, hogy egy egyszerűbb történetet mondjak. Tehát nem vagyunk képesek annyi lőszert, annyi harckocsit, annyi páncélozott harcjárművet és különböző eszközöket, mondjuk légvédelmi rendszert gyártani Európában, az összes, az Európai Unió valamennyi országában, ami elégséges lenne ahhoz, hogy felszereljük saját magunkat, illetve támogassuk a Ukrajnát. Ezt ma egyedül az amerikai hadipar képes megtermelni. Nagyon szeretné egyébként, Európa e felé vette az irányt, tehát fel fogják futtatni, de hát a kérdés sokkal inkább az, hogy addig, amíg föl nem futtatták, mi lesz. És ez egy nagyon jó helyzetet terem Donald Trumpnak. Tudnék, két dolog következhet be. Én magam azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy az Egyesült Államok nem fogja elengedni Ukrajnát. Mi több, ha amikor kiderül, hogy Oroszország számára azok a feltételek, amiket mondjuk az Egyesült Államok, illetve mondjuk az, hogy Nyugat elképzelhetőnek tart, az nem lesz elégséges. Tehát mit tudom én, nem fognak beleegyezni abba, hogy európai katonák legyenek ott abban a demokraciós vonalban. Nem emlékszem arra egyébként, hogy Oroszország a posztszovjet térségben NATO katonák lettek volna valamikor is békefenntartók. Akkor változni fog ez az egész történet, és nem az lesz a fő kérdés, hogy az Egyesült Államok támogatja-e, hanem az, hogy van-e elég pénze ahhoz az Európai Uniónak, hogy amerikai fegyverekkel támogassa gyakorlatilag az ukrán fellépést. Tehát de gyakorlatilag a Trump számára egy nagyon jó helyzetet teremt az, hogy tulajdonképpen megvásároltatja Ukrajna számára európaiakkal azokat a fegyvereket, amik eddig segélyként, hitelbe vagy bárhogy máshol. És ennek érdekében azt fogja mondani, hogy kérem szépen mindenki emelje föl 3,1, 3,5, 4, 5, nem tudom hány százalékra a saját védelmi képességét, ennek egy részét pedig legyen szíves fordítsa erre és erre. És azt gondolom, hogy ezt a helyzetet Európa nagyon nehezen fogja viselni, de tudomásul kell vennie, mert egyébként nincsenek katonai képességei. Két dolgot tudna az Európa, amivel szerintem kísérletezhet, az egyik a szankciók. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió tud olyan szankciós politikát folytatni, amit a kisebb államok, nem akkora államok, mint mondjuk Oroszország, de kisebb államok azok nagyon figyelembe vesznének, illetve megrettennének egy ilyen helyzettől. A másik pedig, amit csinál egyébként, hogy kérem szépen, fegyverrel fogjuk támogatni. Fegyver már... Már fegyverszállítással fogjuk támogatni gyakorlatilag azokat az országokat, amelyek helyettünk is vívnak háborút. Ilyen értelemben ez azért nagyon különbözik az Egyesült Államok érdekétől. A stratégiai szempontból a fő kérdés, a stratégiai szempontból az orosz vereség az Európa számára kulcsfontosság. Az amerikaiak számára nem, mert az amerikaiaknak van hadserege, olyan hadserege, amitől egyébként az oroszok félnek.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Tános Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Joe Lukács Intézet egyetemi docense volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.